saját zenei válogatásából játszottuk. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na hát valószínűleg egy érdekes évnek nézünk elébe, bár azt mondja Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatója, hogy könnyen lehet, hogy rémunalmas év lesz az idei a tőzsdéken. Szervusz, jó reggelt, mire alapozod ezt?
Jó reggelt, János, sziasztok! Hát a rémunalmas az talán túlzás, inkább én azt a hasonlatot tartanám helyesnek, ilyen kicsit ilyen akciófilmes zsánereket elővéve, hogy nem tudom, hogy figyel itt, van egy ilyen trend az akciófilmes világban az elmúlt 40-50 évben, hogy az akciójelenetek azok egyre sűrűbben követik egymást, és egyre intenzívebbek, olykor agresszívabbak is, és ugye ez a trend volt megfigyelhető egészen idáig a tőkepiacokon, hiszen az információ áramlás gyorsulásával, a piacok széles elérhetőségének a bővülésével valójában nagyon gyorsan zajlanak az események, és hogyha a 20-as évre gondolunk, a 2020-as évre gondolunk, akkor ennek ez egy elég ilyen extrém példája, hiszen 4 hét alatt esett közel 40%-ot a piac, aztán 4 hónap alatt új csúcsra ment, szóval, hogy nagyon-nagyon felgyorsultak az események, és ugye ennek fényében lehet unalmas, vagy kevésbé izgalmas a 21-es évünk. Azt is mondanám, hogyha a 20-as év az a John Wick és az Ethan Hunt időszaka volt, akkor egy 70-es évekbeli Bud Spencer és Terence Hill féle akció vígjátékot, vagy hát akciófilmet remélünk a 21-es évre. Ugye ebben az is szerepet játszik, hogy az emberi psziché azért mindig a közelmúlt eseményeiből indul ki, amikor extrapolál a jövőre vonatkozóan, szóval hogy a 20-as év az egy nagyon extrém év volt ilyen szempontból. És hogy hát miért gondoljuk azt, hogy a 21-es év az talán ilyen szempontból nyugalmasabb lesz? A fő ok az szerintem az, hogy lesz egy nagyon, vagy hát most is látszik, hogy van egy nagyon durva monetáris stimulus a világban. Megválasztották John Bident az Egyesült Államok elnökének, aki egy nagyon agresszív 1900 milliárd dolláros stimulus csomagon dolgozik éppen a napjainkban. Az EU-ban, amelyik ugye általában fiskálisan mindig azt mondjuk, hogy konzervatív itt a németeknek köszönhetően elsősorban, szóval még az EU-ban is elfogadtak egy 750 milliárdos élénkítő csomagot, ami az év második felében érkezhet. És ez a 750 milliárd, ez azon felül van, hogy a tagállami költségvetések is elképesztően lazák. Szóval, ha 21-es évre nézünk, akkor az látszik, hogy ilyen mértékű stimulus mellett azért ez egy elég logikus várakozás, hogy a gazdasági növekedés az év második felében nagyon durván elindul, vagy elindulhat.
És hát igen, nem csak...
Általában, amikor jó a növekedés, akkor nem szokott a tőzsde összeomlani. Ez a rövid komment.
Igen. Csak hát ugye, ha már előhoztad Bud Spencert és Terence Hillt, mint akciósztárokat, azért az ő lassabban csordogáló filmjeikben is azért akadnak pofonok meg sallerek.
Így van, és pont ezért van az, hogy nem is azt gondoljuk, ez egy romkom lesz a 21-es év, hanem azért lesznek ütések, tehát hiszen a vírus még mindig itt van, tehát az élet nem állt vissza a normál kerékvágásba. Vannak természetesen kockázatok is, hiszen a vírusnak különböző mutációi kezdtek el terjedni, és még nagyon kevés információ van arról, hogy minden egyes mutációra hatásosak lesznek-e a ma ismert vakcinák. Vakcináknak a logisztikája, a gyártása is döcögősen halad, tehát azért vannak kockázatok, de azért a legvalószínűbb forgatókönyv az mégiscsak egy happy end, tehát magyarul az, hogy az emberiség képes lesz ezt a vírust a tudománynak köszönhetően, elsősorban tudománynak köszönhetően legyőzni, és ilyen módon, bár szerintem lesz izgalom bőven a 21-es évben, azért valamiféle happy end az valószínű.
Hát izgalmas, az biztos, hogy az, hogy mekkora, hogy is mondjam, rakétázással indították az amerikai piacok az évet, azt lehet látni az eddigi teljesítmény alapján, mondjuk a Nasdaq már 4,5%-os pluszban van.
Igen, mondjuk az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy milyen szektorok fognak uh-huh. jól teljesíteni. Gyakorlatilag tavaly október óta elindult egy elég erős csata a növekedési részvények és a klasszikus ciklikus értékalapú befektetések között, és most azért fejfej mellett halad a két szektor. Szóval alapvetően a várakozásom az, hogy
hát a fogyasztói javak, tartós fogyasztói javak, azok szektora nagyon erősen ott van, azt hiszem, valami 70%-os pluszban van, és akkor energetika, pénzügy, elektronikus cuccok, ezek ilyen 50-20-20% kb. Így néznek ki.
Igen, szóval a várakozás az, hogyha a gazdaság kapcsán jól látjuk azt a folyamatot, hogy a ciklikus növekedés, vagy a gazdasági növekedés az év második felében durván beindulhat a stimulusoknak, és annak köszönhetően, hogy a vírust magunk mögött tudjuk, akkor azért valahol az a logikus, hogy ezek a ciklikus, nagybétájú szektorok fognak talán tudni jobban teljesíteni. Úgyhogy mindent összefoglalva egy ilyen gunyó karácsonyi hangulata talán a legjobb hasonlat arra, ami a 21-es évben vár rá, szóval azért lesz izgalom, de talán a 20-as évnek ezt az extrém volatilitását és csapkodását ezt el fogjuk kerülni.
Talán, de eddig más szempontból, nem a tőzsdei szempontból nem ezt hozta az év, de hát még csak 21 Igen. nap múlt el belőle, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Oké, Attila, köszönjük szépen, érdekes volt. Jó munkát, szép napot!
Sziasztok!
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Azt mondják a hallgatók, hogy kedves András, én is úgy látom, hogy a dolgok nem feketék és fehérek. Ha egy iszlamista radikális gyűlölködő szervezkedésről tudomást szerez egy közösségi platform, akkor felelőssége megtenni minden szükséges lépést, annak érdekében, hogy ne történjen baj. Ha egy ország vezetője elnöki minőségében indulatokat gerjeszt és megosztja az országot, igenis szintén felelőssége az adott platformnak a saját eszközeivel korlátozni egy olyan folyamatot, ami kárára válhat egy adott társadalomnak, mondja a kedves hallgató, és a másik pedig azt írta, hogy a tévéket nem a balosok és jobbosok lopták el, hanem a csőcselék és a bűnözők. Egyébként az ellenőrzés pedig a kongresszusi meghallgatások és törvényi szabályozások képében megvalósul. Mm-hmm. Illetve azt is írták neked, András, hogy Trumpot eddig hagyták, pont az elnöki mi volt amiatt a Twitter elég sokáig elmenni, és csak utána léptek.
Még egyszer, én fenntartom a véleményemet, hogy ezt nem egy magáncégnek kell áldontani, közügyről van szó, és szerintem a szenátusi meghallgatások azok már ilyen eső után köpönyeg dolgok, mert mi van, ha a szenátusi meghallgatás más eredményre jut, mint amilyen döntés hoztak, akkor visszaengedik némi szünet után. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a tech cégek nagyra nőttek.
Vissza is engedik, igen.
Most már a nyilvánosság jelentős szeletét nem a tévék, nem a rádióállomások, nem az újságok adják, hanem ezek a platformok, ezért szerintem ugyanazok a szabályok kellene, hogy rájuk vonatkozzanak, mint a tévékre, rádiókra és újságokra.
Oké, tehát te azt mondod akkor, hogy a Fox News-ban ugyanolyan teret kellene adni a demokrata jelölteknek és a demokratáknak, mint ahogy egyébként amit a republikánusoknak és a demokrata véleményeknek.
Végtelenül leegyszerűsíted a kérdést.
Miért? Hát az egy országos média.
De a Fox News sem biztatott a Kapitólium ostromára meg erőszakra, mondjuk.
Nem, viszont természetesen vagy a Washington Postnak, vagy a New York Timesnak is az lenne a feladata, hogy mindenkinek teret adjon, hogy elmondhasson mindent. Szerinted?
Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy vannak bizonyos keretek, amiket be kell tartania, és azon a
hát kereten... ezt nem tartotta be? Ezeket a kereteket.
De egyébként most azt mondod, hogy mint hogyha a Washington Post és a New York Times hallgattassék meg a másik fél elvet, nem tartaná.
Nem
be.
Azt mondom, hanem azt mondom, hogy a szólásszabadság nem egyenlő azzal, hogy bárki bármit megtehet, mert szólásszabadság
hát
van.
Hát ezért nem teszik meg ezek az orgánumok, mert hogy nem tehet meg bárki bármit, mert rájuk vonatkoznak a törvények. Viszont ezekre a közösségi oldalakra meg nem vonatkoznak. Ilyen irányú törvények legalábbis.
Azt mondja, a kedves hallgató, mindenkinek a legszentebb joga, hogy hülye legyen és ezt közhírré tegye, de nem erről van szó, és ráadásul a probléma az, amit itt valaki más is írt, hogy a Leo, hogy letiltani valakit az internetről az a szólásszabadság korlátozása. Nem tiltottak le senkit az internetről. Tehát nem tényleg ott tartunk, hogy a dedóba kell visszamenni, elmagyarázni mindenkinek, hogy miről van szó. Tehát az internetről senki nem tiltott le senkit. Na mindegy, sokkal érdekesebb témával fogunk jönni szerintem, mert arról fogunk beszélni Paltkó Istvánnal, a Portfolio.hu elemzőjével, hogy példátlan robbanást hozhat a felújítási támogatás. De hogyan, milyen formában, ez kiderül majd Schmidt Andi hírei után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.